körülbelül minden tizedik újszülött, koraszülött. Hogy mit jelent a koraszülöttség, és mikor kell segítség egy koraszülött babának és a családjának, erről is szól mai műsorunk, amely tulajdonképpen egy folytatás, tegnap kezdtük el ezt a beszélgetést, de akik esetleg az előzőből kimaradtak, azok azért teljesen jól fogják érteni a mai beszélgetésünket is, viszont ha érdekli őket a téma, akkor ajánlom honlapunkat, ahol visszahallgathatják a tegnapi műsort is. Tehát ha valaki koraszülött, azt gondoljuk, hogy teljesen egyértelmű a fogalom, 40-42 hét az, amit normális esetben bentölt a baba az anyuka méhébe. Ha előbb születik, akkor az koraszülött. Ilyen egyszerű ez?
Valóban igaz, hogy általában egy normál terhesség az 47-ből áll, plusz-minusz 1-2 hét. A koraszülöttséget a 37. gesztációs hét előttől mondjuk, tehát hogyha valaki 37. hét előtt jön a világra, akkor az koraszülöttnek minősül. Azonban ennyire azért nem egyszerű, hiszen nem csak a gesztációs hetek számítanak, hanem maga a születési súly is, ami azt jelenti, hogyha 2500 gramm alatt születik meg valaki, akár 38, 39. vagy 40. hétre, ő is koraszülöttnek számít. És hát az alapján is azért csoportosítjuk magát a koraszülöttséget, hogy mennyire érett az a gyermek. Hiszen aki a 28. hét előtt születik, ők extrém koraszülöttnek minősülnek, nekik a születési súlyok is sokkal kisebb.
Török Bettina konduktor, aki a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egyik munkatársa válaszolt nekünk, de hatan érkeztek összesen a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálattól, méghozzá azért, mert a koraszülöttekkel nagyon sokféle szakember foglalkozik, azért is, mert különbözőek lehetnek a lemaradásaik. De nem mindenképpen van szükség azért fejlesztésre. Tehát ugye azért vannak olyan koraszülöttek, akik hiába kisebbek, mint egy normál újszülött, hiába fiatalabbak, de majd utolérik magukat. Ez rögtön kiderül, ahogy megszületik egy baba, hogy ő teljesen rendben van, vagy nem.
Hát rögtön nyilván nem derül ki a dolog, hiszen nagyon-nagyon sok hatás befolyásolja egy ilyen korábban érkezett gyermeknek a fejlődését. Általában véve inkubátorba kerülnek, ami egy melegítő funkciót lát el, és még nagyon sok orvosi beavatkozás várhat rájuk, attól függően, hogy hanyadik hétre születtek, és milyen komplikációk lépnek fel a szülés közben, vagy esetleg utána. Sok minden befolyásolja, de azt azért el kell mondani, hogy nem minden koraszülött babának lesz később szüksége bármiféle intervencióra vagy fejlesztésre. Nagyon változó tud lenni ez, de vannak olyan koraszülött babák, szóval nem kell azonnal megrémülni, akik utána egy normál fejlődési ütemet mutatnak, nyilván önmagukhoz viszonyítva, hiszen azt azért bele kell számítani, hogy ők még sokáig gépekhez vannak kötve, nem tudnak úgy mozogni, nem abban a környezetben zajlik a fejlődésük, ami a normális lenne, ami a megszokott a természet által elrendelt, de ettől függetlenül van, akik megfelelő ütemben tudnak ezután is fejlődni egy ilyen megrázkódtatás után is.
Bíró Rita Zsófia, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettese. Hogy mérjük ezt, hogy önmagukhoz képest hol tartanak a koraszülöttek? Tehát mire gondol akkor, amikor azt mondta az imént Bettina, hogy nem az a koruk, vagy nem más egy idős babákhoz mérik őket?
A koraszülöttek esetében a korrigált életkort szoktuk használni az iskolába lépés időszakáig. Ha szigorúbbak vagyunk, akkor a 2 éves korig úgy szoktuk nézni, hogy ahhoz képest, ahol meg kellett volna neki születni, ahhoz képest, hol tart a hetek számában.
Tehát mondjuk, hogyha a 47-hez képest 3-4-5 héttel hamarabb született, akkor annyit levonnak a korából?
Így van, tehát hogy mindig korrigáljuk, igen, az életkorát. Amit a Betty hangsúlyozott, az nagyon fontos szem előtt tartani, hogy neki azt vesszük születési kornak, mintha a 40. héten született volna, és ahhoz viszonyítjuk pluszba, extrába ezt.
Hogyha a koraszülött baba haza mehet már a kórházból, ugye addig már a kórházban azért fejlesztik őt, tehát ott kézen fogják rögtön a családot, belekerül az egész család egy olyan rendszerbe, ami tulajdonképpen automatikusan működik, lehet, hogy megijedtek, de viszi őket a lendület, de aztán hazakerülnek, és lehet, hogy úgy érzik, hogy na most viszont egyedül maradtunk a babával. Eddig ott voltak a szakemberek, egyszerűbb volt a helyzet, mert ők tudják, hogy mit kell csinálni. Most viszont otthon vagyunk, mi lesz, mit fogunk vele csinálni, mi van, ha elrontjuk a gyereket? Úgyhogy biztos, hogy egy koraszülöttel kapcsolatban nagyon sok félelme van a családnak, és gondolom, amikor megérkeznek akár a fővárosi pedagógiai szakszolgálathoz, vagy a megyékben lévő szakszolgálatokhoz, akkor egy ilyen megrettent, vagy izguló családdal találkoznak. Illényi Eszter gyógypedagógus is, de pszichológus is, tehát gondolom, hogy nem csak a babának, a kisgyermeknek a lelkével foglalkozik, hanem a családéval is. Szóval mi a teendőjük önöknek, meg hogy tudja ezt földolgozni egy család?
Hát most ez egy nagyon-nagyon fontos támogatás, amit mi tudunk adni, nyilván pszichológiai oldalról is, de ahogy itt ülünk sokan, ez nagyon fontos tényező, hogy közösen, tímben támogatjuk a családokat. A gyógypedagógusok kompetenciája, érzékenysége is nagyon sokat hozzá tud adni, de hála Istennek olyan munkakörben és olyan dinamikában dolgozunk, hogy a családokat külön is a pszichés oldalról is tudjuk támogatni. És itt lépnek be a pszichológusok. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondtad, hogy egy minden automatikusan megy a koraszülött osztályon, a neonatológusok, az ottani szakemberek segítségével, pszichológusok is körülveszik a családokat, de azért ez egy nagyon-nagyon különleges út, és mindenkinek egyedi útja van. Valójában a koraszülöttség az egy nem várt esemény, az egy veszteségélmény, és ezt fel kell dolgozni. Tehát itt lépünk be mi, amikor már hazaérkezik a család, amikor elkerülnek hozzánk, hogy ezt az előző időszakot is megdolgozzuk, feldolgozzuk, mert attól kezdve, hogy hirtelen egyszer csak váratlanul megszületik egy baba, van, amikor tudnak róla, de nagyon sokszor ez a koraszülés, ez váratlanul érkezik, nincs idő sok mindenre, se fizikailag, se a babának, se a szülőknek felkészülni erre az új életszakaszra. Akár volt már gyermekük, vagy van gyermekük, akár ez egy első gyermek, hát akkor még hatványozottabb ez a dolog. És utána nagyon jó kezekben vannak. Azt lehet mondani, amennyire a mi kapcsolattartásunk a koraszülött osztályokkal van, hogy ma már nagyon családbarát, nagyon bababarát, nagyon szülőbaráttá próbálják varázsolni ezt a közeget, de attól még a veszteségélmény, a kontrollvesztés, a bizonytalanság, a szorongások, azok ott is jelen vannak, csak ott nagyon peregnek, pörögnek az események, és ezt a készenléti állapotot, amit ott megtanulnak egyébként a szülők, hogy monitorozni kell a gyerekemet, készen kell lennem, igyekeznem kell nagyon jól kötődni hozzá, amikor közben szorongok, és dilemmáim vannak, és ambivalens érzéseim, úgyhogy hozzánk megérkezve erre adunk egy biztonságos teret, környezetet mind a baba felé, mind a szülő felé, és azt hiszem itt lép be ez, hogy megfogjuk a kezünket, egy biztonságos térbe kerülünk, és ők is.
Tehát, hogy feloldják ezt, hogy ne legyen mindig egy készenléti állapot, vagy egy ilyen feszültség, hanem hogy természetesen tudjon a család otthon élni.
Így van, hogy ők megérkezzenek az igazi szülőségükbe, az igazi családjukba, és elinduljon a feldolgozás, a megküzdés magának, a terhességnek, a várandóságnak, a koraszülésnek, az előző időszaknak, és aztán a fejlesztések elindulásának is, hogy itt a szülők támogatása az kiemelten fontos.
Amikor megérkezik a baba, akkor hogy néz ki, és mit csinálnak vele? Mert arról nem beszéltünk tegnap sem, de egy koraszülött baba az egy kicsit azért más, mint egy hagyományos 40-42 hétre született újszülött. Ez is furcsa lehet egyébként a szülőknek, hogy ugye megszoktak egy képet, hogy néz ki egy kisbaba, és nem teljesen úgy néz ki az ő kisbabájuk.
Szerintem az nagyon-nagyon fontos, és a szülőknek is egy rettentő pozitív visszajelzés, hogy mi azért minden esetben szeretettel viszonyulunk az ő gyerekeikhez, hiszen lehet, hogy nem ugyanakkorák, kicsit kisebbek, kicsit másabb a fejlődési ütemük, de ettől függetlenül ők is gyerekek, és aranyos, cuki kisbabák, és szerintem a szülőnek ez nagyon sokat számít az ő szülőképébe, meg a gyerekével kialakított kapcsolatába, hogy azt látják, hogy mások szeretettel fordulnak az ő gyerekük felé. Ennél fontosabb, kevés dolog van a világon, mint egy gyermeket szeretni. Úgyhogy ez már az első pozitív lépés, amit mi adhatunk egy szülőnek. Nyilvánvalóan az elsők között azért történik egy állapotfelmérés, átnézzük az orvosi dokumentációját a gyermeknek, elbeszélgetünk a szülővel. Nagyon sok esetben felmerül az is, hogy ő hogy élte meg, a maga a szülő hogy éli meg ezt az egész folyamatot, mert az a nagyon nehéz egy koraszülött gyermek esetében, hogy amit az Eszter is elmondott, hogy amikor hozzánk megérkezik, akkor kezdődik el sok esetben a valódi szülőség, hiszen előtte lehet egy, nem szépen mondva, de mint egy orvosi projekt a gyermeknek a nevelése és a fejlesztése, hiszen nagyon sok komplikáció felléphet még ebben a fázisban. Mire kikerülnek a kórházból, addigra lesz biztos minden, és nálunk kezdődik el az a szeretetteljes, a szülővé érésnek, a szülővé válásnak a folyamata, amikor megnyugodhat egy szülő.
Amikor a kórházból kikerülnek, akkor automatikusan minden szülő, vagy minden koraszülött elkerül valamelyik pedagógiai szakszolgálathoz? Mindenkit rögtön oda küldenek, vagy mondják ott a kórházban, hogy ez a következő lépés?
Az egészségügyi ellátás keretein belül egy nagyon komplex ellátásba részesülnek a koraszülöttek. Tehát, hogy amellett, hogy az életben tartásnak minden funkcióját működteti az egészségügy, hisz ugye a medikális folyamatok azt gondolom, hogy ma maximális térrel hódítanak, amellett egy nagyon pozitív, támogató folyamatot is alakítanak az ott dolgozó gyógypedagógusok, pszichológusok, és nyilván az ápoló személyzet is elsődlegesen. Ezt a folyamatot nagyon fontos, hogy tudjuk a szakszolgálatba megérkezve tovább alakítani. Csak azok kerülnek hozzánk, ahol a fejlődésbeli eltérések megmutatkoznak például az adott koraszülöttnél.
Van olyan, hogy még nem látszik, amikor hazamennek a kórházból, hogy majd valamikor szükség lesz valamilyen fejlesztésre, de mondjuk pár hónap, vagy akár pár év múlva is kiderül, hogy valami nem olyan ütemben zajlik, ahogy várták.
Annak a hívei vagyunk, hogy preventíven közelítsünk a családokhoz. Tehát egy extrém koraszülött, újszülött esetén nagyon jó, hogyha a szülő valamilyen támogatást kap. Például az étkezéshez kötődően, az alváshoz kötődően. Tehát nyilván az egészségügyi vonal, a védőnői támogatás folyik a mindennapi működésbe, viszont, amit az Eszter is hangsúlyozott, hogy a család a kompetenciáit megerősíteni, a gyermek fejlődése akkor tud jól működni az otthoni környezetbe, hogyha a szülő biztonságban van, ha biztonságban érzi a gyerek magát, az a kis mikrokörnyezet, akár a nagyszülőknek a támogatása rendkívül fontos ebbe az összetett rendszerbe.
Tehát akkor, hogyha nem látszik semmi gond, akkor is azért jó, hogyha a szülő keresi a segítségüket?
Hogyha jelez, hogy ő segítséget szeretne kapni például, minden további nélkül megkereshet bennünket. Ha a védőnő, a gyermekorvos nem tud például választ adni bizonyos kérdésekre, azokban a helyzetekben, vagy nevelési kérdések miatt fordulnak például hozzánk, már ebben, bármennyire hihetetlen, ebben a nagyon fiatal életkorban.
Tehát akkor a pedagógiai szakszolgálatoknak, így a fővárosi pedagógiai szakszolgálatnak is van egy koraszülött specialista csapata, és akkor itt a fővárosban, az Izabella utcában találják meg ezt, akik ide tartoznak, de gondolom minden megyében van ilyen. Na most, hogyha megérkezik egy család önökhöz, akkor hogy van, hogy kapnak egy embert, aki mindig az ő kísérőjük lesz, vagy egy csapattal találkoznak először, mindenki megnézi őket, hogy derül ki, hogy ki lesz a kisbabának a fejlesztője.
Itt alapvetően azt vesszük figyelembe, hogy ilyen előzetes dokumentációt kapunk meg azzal az adott gyerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy milyen igények, szükségletek merülnek fel így a család részéről, és mindig próbálunk teamben hozzáállni így ezekhez a helyzetekhez. Ebben a teamben lesz egy pszichológus, gyógypedagógus, és attól függően, hogy mozgásfejlesztés, milyen ütemben, hogyan halad, konduktor is csatlakozik így a csapatunkhoz.
Tehát először, általában 2-3 ember
így van.
Jut egy babár vagy egy családra.
Így van, hogy minden területet megfelelően tudjunk vizsgálni. Nálunk a szakszolgálatban egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert a gyógypedagógusok között minden szakirányos gyógypedagógusunk van, tehát minden területet érzékszervi, pszichés, neurológiai oldalról úgy meg tudunk közelíteni, hogy egy olyan csapatot hozzunk létre, ami így a család legtöbb igényeire pedagógiai értelemben és pszichológiai értelemben reagálni tud. És itt először elindulunk a szülőkkel való folyamatban, és ezzel párhuzamosan pedig a gyermek fejlesztésével, mert ami szerintem itt nagyon fontos, hogy itt nem csak a gyerekkel foglalkozunk, tehát hogyha hozzánk bekerül valaki egy fejlesztő folyamatba, az nem az lesz, hogy így heti x órát mi a gyermek fejlesztésével töltünk, hanem az
otthoni
támogatás.
Leadja a család a gyereket önnek, hanem hogy bemennek önhöz együtt.
Így van, tehát, hogy mi a családot látjuk el, és nem csak abban az időben, amit ott töltenek, hanem az otthoni helyzetekre is minél inkább próbáljuk kiszélesíteni ezt a támogatást és fejlesztést, és olyan anyagokat, olyan játékhelyzeteket biztosítani, amit így az otthoni helyzetben is tudnak használni.
Szentrődi Vivien gyógypedagógus halláskárosodásokkal vagy hallással kapcsolatos nehézségek fejlesztésével foglalkozik, akárcsak Horváth Angéla, aki szintén gyógypedagógus, de hallásra specializálódtak mind a ketten. Miért? Miért olyan érzékeny ez a koraszülött babáknál?
A koraszülöttség az mindenképpen egy rizikófaktor hallás szempontjából is, de nem csak a koraszülött babákat érintheti. Ami ezzel a témával kapcsolatban nagyon fontos és kiemelendő minden fórumon, az az, hogy minél korábban felismerjük a halláscsökkenést, hallássérülést. Jelenleg az újszülötteknek körülbelül 1-3 ezreléke születik úgy, hogy súlyos fokú kétoldali hallássérülésben érintett, és szerencsére most már Magyarországon elérhető 2015 óta az újszülöttkori hallásszűrés, tehát nagyon korán érkeznek hozzánk ezek a kisbabák, ezek a csecsemők, és
ezt
egyben...
Ezt már a kórházban megteszik egyébként, tehát amikor megszületik a baba, van egy kép, amivel megvizsgálják a hallását.
Így van,
objektív eszközökkel egyértelműen történik. Minden kisbabánál megtörténik. És egyébként a fővárosi pedagógiai szakszolgálat munkatársai, akik most ugye itt vannak velünk, koraszülöttekről beszélünk, de ez korai fejlesztés, tehát ha valaki nem koraszülött, akkor is oda kerül önökhöz, hogyha mondjuk 2 éves kor alatt van valamilyen nehézsége. Tehát ez a hallás károsodás, ez bármilyen újszülöttet, kisbabát, kisgyereket érinthet.
Igen.
Ezzel a géppel teljesen kiszűrhető?
Van egy szűrés és egy diagnosztikai protokoll, hogyha egy újszülött visszarendelt státuszt kap a kórházban, akkor még egyszer végig megy ezen a vizsgálaton, egyébként ez általában altatásban zajlik, vagy természetes alvásban újszülötteknél, elnézést, úgyhogy egyáltalán nem fájdalmas, nem kell félni ezektől a folyamatoktól, és ez a családért történik, azért, hogy ez minél korábban felismerésre kerüljön, és aztán minél korábban megkapja a gyermek és a család is a támogatást.
Tehát amikor megszületik, akkor ott a kórházban, amikor valamikor alszik, akkor igen, megvizsgálják ezzel a géppel, de ha van valami kérdőjel, akkor lehet, hogy újra kell vizsgálni a gyereket.
Igen, és utána, hogyha másodszor is fennakad ezen a szűrésen a gyermek, akkor kezdődik el szintén ambuláns kórházi körülmények között a diagnosztika, és ezután kerülnek hozzánk a korai fejlesztésbe.
Ugye tegnap a látás kapcsán beszéltünk arról, hogy egy újszülöttnek a látása az azért nem kialakult, tehát ha normál időben születik, akkor sem ugyanúgy lát, meg ugyanúgy tud érzékelni a szemével, mint mi. Ez a hallásnál is így van? Tehát egy igen, normál időben született újszülött sem ugyanazt hallja, és teljesen úgy hallja, mint egy felnőtt, vagy egy kifejlett halló berendezéssel rendelkező gyerek?
Abszolút, ez teljes mértékben így van, és audiológiai keretek között ezt folyamatosan nézni is szoktuk, hogyha egy gyerek koraszülött, akkor a hallásvizsgálatban is ezt figyelembe vesszük, tehát, hogy itt ilyenkor, hogyha van egy eredményünk az objektív mérések alapján, hogy itt lehet halláscsökkenés, akkor mindenképpen még több körben vissza lesz hívva, és hogy itt fontos kiemelni, hogy most így az objektív vizsgálatokról beszéltünk, akkor a gyermekkor esetén, de vannak viselkedés megfigyeléses vizsgálataink, amiben plusz benyomásokat tudunk szerezni arról, hogy milyen egy gyermeknek a hallása, és hogy szurdopedagógusként ez is nagyon fontos, hogy ezt egy kicsit így pedagógiailag is megközelítsük, és ne csak orvosi értelemben, hogy így hogyan tudja felhasználni a hallását, mit tapasztalunk a viselkedésében.
Igen, és még erre reagálva, ugye, hogy hogyan fejlődik egy gyermeknek a hallása, azért nagyon fontos ez a korai felismerés, mert akkor az agy még fogékonyabb, és nagyon fontos az, hogy egy gyermek számára minél korábban elérhetőek, hozzáférhetőek legyenek a hangok, az zörejek, és főleg a beszédhangok, hogy aztán a beszédfejlődés gördülékenyen tudjon fejlődni, alakulni, és ezért már nagyon korai a segédeszközellátás is.
Tehát, hogy így az agyi plaszticitást ki tudjuk arra használni, hogy azokat a halló sejteket munkára bírjuk ebben az esetben, akár egy hallókészülékkel, és jobb hallásélményt biztosítsunk már a korai életkortól kezdve a gyerekek számára.
Tehát, hogyha van bármi esély arra, hogy létrejöjjön a hallás, ugye, ami nem csak a fülön, meg a fülbe lévő, nem tudom, hallósejteken, meg mindenféle kis tartozékon múlik, hanem azon, hogy ez hogy jut el az agyhoz, azon is múlik. Tehát ezen tudnak segíteni, és ez nem esztétikai kérdés, hogy egy kisbabának lesz-e hallókészüléke, mert ha nem lesz, ha nem hall, akkor ugye érzelmileg is kevésbé fejlődhet, kellenek a hangok ahhoz is, hogy tudjon kapcsolódni, és esetleg esélyt kaphat arra, hogy később úgy beszéljen, meg úgy tudjon mindenre reagálni, hogy közelít a normálishoz.
Bizony, hogyha ez a segédeszközellátás ideje korán megtörténik, akkor egyébként a normál mérföld kövek szerint fejlődik a hallássérült gyermekek beszéde, kommunikációja is. Úgyhogy ez kulcskérdés, és pont ezért fontos nekünk az újszülöttkori szűrés, a korai diagnosztika, és az, hogy minél korábban megkapják a korai intervenciós támogatást a családok.
Amikor most ugye egy készülékről beszéltünk, akkor az egyfajta megoldás. De ahogy említette, hogy az agy ilyenkor nagyon rugalmas, tehát hogy olyan kapcsolatok is létrehozhatók most még, vagy a picikorban olyan kapcsolatok is létrejöhetnek, amelyek segítenek, hogy készülék nélkül hallhasson, vagy hallhasson annyit, amennyi kell neki, csak meg kell tanítani ezt az agynak, hogy ez a kapcsolat hogy jöjjön létre. Ez olyan misztikus a számomra, hogy ha valaki egyébként a fülével valahogy nem jól hall, akkor hogy csinálják azt, hogy mégiscsak az agya rájön, hogy az a kevés, ami beérkezik, inger, az mit jelent?
Ez nagyon nehéz amúgy így konkrétan megállapítani. Alapvetően ilyen inkább tapasztalataink vannak erről, hogy ha egy újszülött baba esetében egy kis közepes hallássérülésről beszélünk, tehát, hogy így, aki így a határon van tulajdonképpen annak, hogy ő most az épp hallásba beletartozik, vagy már éppen hallássérült. Ezekben az esetekben abszolút van ilyen tapasztalatunk, hogy elkezdtük vele hallókészülékkel a fejlesztést, és akkor a hallási figyelem olyan mértékben alakult, hogy utána a mérési eredmények alapján már egy magasabb életkorban azt láttuk, hogy tényleg nincs szükség hallókészülékre. Viszont
tehát akkor
ez fontos.
Kell valamennyire ez a készülék a segítéshez?
Igen, tehát, hogy kezdeti életkorban, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy akkor most szükséges-e vagy nem ez a segítség, akkor érdemesebb inkább megadni, de ezt mindenképpen fontos az audiológussal és az egészségügyben résztvevő szakemberekkel közösen mérlegelni. Tehát, hogy így általánosságban erre nem lehet ráfűzni megoldásokat, hanem ezt mindig így egyénileg kell meghozni, hogy annak a gyereknek szüksége van rá, vagy nem, és hogy ez így hogyan alakul.
Rittinger Rebeka, gyógypedagógus, amikor találkozik a kisbabákkal, gondolom a mozgás révén érhet el nagyon sok mindent. Olyan picik ezek a babák, hogy olyan nagyon törékenynek tűnnek az ember, hozzájuk nyúlni sem nagyon mer. Hogy dolgozik a gyógypedagógus egy ilyen kis törékeny kisbabával?
Hozzám később szoktak elkerülni a gyerekek. Általában a konduktorok azok, akik a kisbabákkal elkezdenek először foglalkozni. Én később inkább a másfél-két éves korban szoktam bekapcsolódni a fejlesztésbe, amikor a konduktor kollégák, vagy akár más gyógypedagógus kollégák mondjuk egy hallássérülés esetén jelzik felém, hogy a gyerek akár nagyon ingerkereső, egyes ingerekre máshogy reagál, mint ahogy azt elvárnák, például egy jól beállított hallókészülék esetén a gyermek még mindig nem reagál a nevére, egyes dolgoktól megijed, egy-egy játékkal folyamatosan szeretne játszani, és a játékrepertoárja nem bővíthető könnyedén. Én inkább ebben az szakaszban szoktam bekapcsolódni a fejlesztésbe, illetve van, hogy a konduktorokhoz csatlakozok, mondjuk már kisbaba korban is, amikor megérkeznek a picúrok, úgyhogy...
Mert akkor az egyik jel, hogy a koroszülött nem abban az ütemben fejlődik, ahogy neki kellene, hogy túlzottan reagál valamire, tehát mondjuk megijed a hangoktól, vagy ha nem.
Vagy ha éppen
nem reagál, nem zavarja őt.
Igen, igen.
És ez nem csak a hallásán múlik ezek szerint?
Nem, ez nem csak a hallásán múlik. Társas lények vagyunk, mint emberek, és a gyermekek ugye szociálisan is fejlődnek nálunk, tehát, hogy mi nem csak arra fókuszálunk a korai fejlesztésben, ez egy nagyon komplex, minden területet átfogó fejlesztés, hogy a hallását minél jobb szintre hozzuk, hanem emellett bővítjük a játéktevékenységét, és próbáljuk kialakítani a szociális kapcsolatokat is. És amikor azt látják a kollégák, hogy ebben nehézség van, a gyerekhez nagyon nehéz kapcsolódni, nehezen fogadja el mondjuk a közelséget, akkor szoktam én belépni ebbe a fejlesztési helyzetbe.
Egy kis zenével megszakítjuk a műsort, és aztán folytatjuk a házunk táján a Magyar Katolikus Rádióban újra a koraszülöttekről. Thank you. Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Koraszülöttekről beszélgetünk, és a zene előtt már szó volt arról, hogy ha megszületik egy koraszülött, akkor milyen támogatásban részesülhet a kórházban, de utána, amikor már hazakerül, és a család végre a saját közegében nevelheti a gyermekét, akkor mi kell ahhoz, hogy a család családdá válhasson, a szülők átvegyék a szakemberektől a kisgyereknek a nevelését. És akkor most megérkezünk ahhoz, hogyha egy kisbaba le van maradva, akkor lehet, hogy érzelmileg is le van maradva. Ahogy a hallás kell ahhoz, hogy kötődjön a környezetéhez, az édesanyjához, ahogy a méhen belüli kapcsolatban is tanulja azt, hogy hogyan kapcsolódik az anyukájához. Úgy azt gondolom, hogy lehet, hogy egy koraszülött érzelmileg sem érett eléggé. Ezt lehet valahogy mérni, hogy ez a kisgyerek ezt fog tudni úgy kapcsolódni, nem csak az anyukájához, a családjához, ahogy természetes, vagy hogy van-e esetleg valami olyan lemaradás vagy betegsége, ami arra utal, hogy nem fog tudni olyan szociális kapcsolatokat kialakítani. Ilényi Eszter, pszichológus, hogy tapasztalja, vagy hogy vizsgálja így a pici babákat.
Valójában ezt nem vizsgáljuk, hanem a megfigyelés, itt a mi szakemberek megfigyelése és a szülő folyamatos megfigyelése alapján látunk rá ezekre a folyamatokra. Valóban egy koraszülött baba, de olyan gyermekek is, akik úgy érkeznek hozzánk, hogy valamilyen eltérés van, mert ugye azt mondtuk, hogy koraszülött, volt koraszülött babák, és bármilyen más eltérés esetén is hozzánk jöhetnek a családok. Biztos, hogy ez a helyzet, hogy nem normatív a fejlődésmenet, ez mindenkiben, a babában is egy folyamatot elindít, a szülőkben is, a kisebb és nagyobb, tágabb környezetben is, és ezzel dolgunk van. Tehát, hogy itt a kötődés alakuljon, lehet erre méréseket csinálni, de nekünk az a legfontosabb, hogy figyelgessük a baba jelzéseit, erre segítsük rá tanulni, vagy érzékenyé tenni a szülőket, hogy hogyan tudják adott esetben egy hallás, vagy egy látás, vagy egy mozgás probléma, egy értelmi, vagy súlyos, komplex elmaradás esetén, vagy valamilyen szociális, idegrendszeri eltérés esetén figyelni, hogy mi a baba jelzése, legyenek erre érzékenyek, illetve és ebben támogatjuk őket, hogy ebben ők kompetensek legyenek, és minél kompetensebb, minél jobban biztonságban van egy szülő, annál érzékenyebb lesz a gyerekére. Szóval, hogy ezt nagyon-nagyon sokszor van ilyen példa, hogy hát ti vagytok a szakemberek, ti tudjátok, akár most egy konkrét játékhelyzetre, akár erre is, hogy nem értem, nem tudom leolvasni a gyerekemről, és akkor mi mindig ezt vissza kell, hogy forgassuk, hogy ebben ők a legkompetensebbek, mi kísérjük őket ebben a folyamatban.
De ez természetesen, vagy amikor normál időben születik a gyerek, akkor is egy ilyen tanulási folyamat,
így
hogy
van.
Egyszer csak rájön az édesanyja, hogyha így sír, akkor az azt jelenti, hogyha ilyen látom, hogy nem komfortos, akkor azért lehet. Tehát ugye ez egyébként is egy folyamat, amire egymásra hangolódik a baba meg az anyuka, vagy a család többi része.
És itt lép be az, hogy nekünk egyrészt van egy ilyen normalizálási szerepünk is, tehát hogy egyáltalán ez a folyamat, ez a kötődés, ez hogy alakul, tehát hogy ebben visszajelzéseket adjunk, és közben az ő belső nehézségük, az a megküzdés, amivel dolgoznak a szülők, ebben tudjuk őket jól segíteni, hogy ez ne legyen akadálya a kötődés alakulásának, hanem hogy ezt jól tudjuk támogatni, úgyhogy erre adunk teret, én pszichológusként meg különösen, hogy figyelem a szülő-gyerek kapcsolatot, a szülő-gyógypedagógus kapcsolatot, adott esetben, ha nagyszülők, testvérek jönnek, ezeket a kapcsolódásokat, és ezekről beszélgetünk, ezeket tárjuk föl, és ebben vezetjük őket, vagy támogatjuk őket.
Igen, és ezt kitágítva pedig gyógypedagógusként, így a korai szocializációval azért nagyon nagy mértékben foglalkozunk, és itt beemelve azt, hogy autizmus szakirányos gyógypedagógusként pedig különösképpen figyelünk ezekre a területekre, olyan értelemben is, hogy itt nem egy betegségről beszélünk, hogyha ebben így egy más utat érzékelünk így a gyerekek esetében, hanem egy egy neurodiverz állapotról, vagy pedig egy fejlődés másként való alakulásáról. Tehát, hogy itt azt is nagyon fontos így elkülöníteni, hogy itt tényleg akkor egy ilyen pszichés vonatkozásról van szó, vagy pedig egy eltérő fejlődésmenetről, és hogy ebben az eltérő fejlődésmenetben a szociális készségek, a kapcsolatteremtés, az így hogyan alakul így a szülő-gyerek között, és ezt mi is hogyan tudjuk segíteni, hogy így akár a regulációban, akár a kapcsolatteremtésben, akár a kommunikációban így minél inkább támogatni tudjuk a családot.
Tehát a koraszülöttség az ugye nem a diagnózis, hanem a kiinduló pont, de amikor önöknél megjelennek a babák, akkor elkezdik figyelni, hogy valami miért nem úgy megy, és ahogy kimondta ezt, hogy autizmus, meg ugye csomóan ilyen különböző betűkódokkal jelölt lemaradást, meg betegséget tudunk még ehhez. Hát nyilván ettől félnek is a szülők, hogy azért nem úgy reagál a gyerek, mert lehet, hogy autista, vagy nem tudom.
Igen, és ez nem egy betegség, ezt még továbbra is hangsúlyoznám, hogy ezek állapotok, amik így fentmaradnak élethosszig tartóan, és ez azért is fontos kihangosítani, mert hogyha betegségről beszélünk, akkor annak egyrésztről van egy ilyen szenvedésnyomás, a más részről pedig ez olyan, hogy ki lehet ebből gyógyulni. Tehát, hogy itt ez egy másik út, amin ezek a személyek megismerik a világot, és nem jobb vagy rosszabb, mint amit akár így a normalitásban így alapvetően ismerünk, hanem egy nagyon nyitott és divers közeg.
Azért a családnak ez egy teher mégis, mert ha nem ugyanaz a megismerési mód, meg nem ugyanazt az utat járja, mint a testvérek akár, vagy amit a szülők maguk is bejártak, akkor ez egy teher, hogy tudok ehhez én alkalmazkodni, hogy fogok tudni vele kapcsolatot teremteni, meg mit szól a világ, meg a környezet ehhez a gyerekhez.
Igen, itt ami nagyon fontos szerintem, hogy nem az kell, hogy a szülő alkalmazkodik a gyerekhez, és nem is az kell, hogy a gyerek alkalmazkodik teljes mértékben a szülőhöz, hanem így a kettőnek az összhangját kell megteremteni, hogy így a környezet is alkalmazkodik, a gyerek is alkalmazkodik, és ebben egy harmóniát alakítani ki.
Igen, itt nagyon fontos, hogy a fejlesztéseken ilyenkor arra törekszünk, hogy kialakítsunk egy olyan környezetet, ahol ezek a gyermekek a legjobban biztonságban érzik magukat, és kiszámíthatóvá válik számukra a környezet, és azt, hogy mi mit várunk el tőlük, vagy mi miben szeretnénk, hogyha ügyesednének. És amikor ezeket az elemeket megtaláljuk, itt nagyon fontos, hogy a szülőkkel folyamatosan egyeztetünk, együtt dolgozunk, és amiket kitalálunk, azokat ők otthon is be tudják vezetni. És amikor ezen az úton elindulunk, és megtaláljuk ezeket a megoldásokat, akkor a szülők is megszoktak azért egy kicsit nyugodni, hogy na hát ez mégsem lehetetlen, és mégis tudok kapcsolódni a gyermekemhez, ő is meg tud tanulni olyan dolgokat, amiről először azt gondolják mondjuk a szülők, hogy hát ezt...
Például?
Akár egy közös játékhelyzet mondjuk előfordul autizmusban, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek inkább... egyedül szeretnek játszani, és nem feltétlenül engedik akár a szüleiket sem, hogy belekapcsolódjanak a játékukba. És amikor elkezdünk ezen dolgozni, és ötleteket adunk a szülőknek, hogy hogyan közelítsenek a gyerekekhez, milyen játékokkal, eszközökkel próbálkozzanak otthon, akkor ezen lehet dolgozni, és ebben lehet fejlődni, és akkor ez egy nagy öröm szokott lenni a szülőknek, amikor ők is megértik a saját gyermekük működését, és tudnak hozzá kapcsolódni, és a gyerekek is honorálják ezt, hogy hát igen, itt a anya vagy a pedagógusok értik, hogy én, az én igényeim mik. Mm-hmm. És,
tehát akkor fontos, hogy mindig ilyen konkrét, apró tippeket adnak, tehát akkor nem azt érzi a család, hogy úristen, mennyi feladatom van, reggeltől estig arról szól minden, hogy ezt kell megcsinálni ilyen eszközzel, ezt kell beszerezni, így nyúljak, úgy mondjam, ezt tanítsam, hanem élik az életüket, és önök pedig abban segítenek, hogy csak ilyen picike viszonyítások vannak.
Ha lehet én itt, bocsánat, én itt még hoznék egy példát, ami most az utóbbi napokban volt, és ez szerintem jól szemlélteti ezt. Autizmusban nagyon sok vizuális megsegítést használunk, és most a napokban volt egy ilyen, hogy egy gyermeknél elkezdtünk bevezetni vizuális kártyákat, amivel érthetővé tesszük számára azt, hogy milyen foglalkozások, milyen tevékenységek következnek, és az édesanyja az egyik foglalkozás végén mondta, hogy esetleg tudnék-e neki otthonra készíteni a bevásárláshoz és az alváshoz egy-egy ilyen kártyát, és akkor ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy na igen, az édesanyja érti, hogy a gyerekének ez működik, és hogy ezt ő otthon tudja alkalmazni, és hogy tőlem ebben tud segítséget kérni, és szerintem ez egy kulcsmomentuma volt így a fejlesztésünknek, hogy elértünk erre a szakaszra.
És hogy alapvetően a korai fejlesztésben mindig rövid távon gondolkodunk, és folyamatban gondolkodunk, tehát így nem tudjuk azt megmondani, hogy egy másfél éves gyerek, vagy egy két éves gyerek a későbbiekben meddig tud eljutni, vagy mi lesz a végcél, és hogy ezért is fontos egy kicsit leföldelni ezeket, hogy most hol tartunk, hol tartanak a készségek, mi a következő lépés, és 3 hónapos időtávlatban meghatározni azokat a fő célokat minden területen, és a szülővel közösen, pszichés oldalról is, hogy mi az, amivel most tudunk haladni, és ezeket mindig újraértékelni 3 havonta, hogy így mi az, amit sikerült elérnünk, mi az, ami nem valósult meg, miért nem valósult meg, és akkor ebben haladni. És amikor már van egy nagyobb időtávlat, és rá tudunk nézni ezekre, akár egy évre visszamenőleg, hogy egy évvel ezelőtt honnan indultunk, az egy nagyon nagy megerősítés tud lenni a szülőknek, hogy megérte ez a rövid távú tervezési folyamat.
Amellett, hogy egyébként nagyon nehéz, hogy nem tudjuk, hogy mi a vége, vagy hova jut el.
Igen.
Tehát amíg tudjuk egy átlagos, normál gyereknél, hogy körülbelül mikor mit várhatunk tőle, meg milyen lesz felnőttként egy ilyen gyermeknél, akkor ezt nem tudjuk sohasem előre.
Ez egy közös út, ez egy közös munka, és talán ehhez egy nagyon hozzá kapcsolódó mondata egy szülőnek, aki koraszülött, nagyon koraszülött baba, halmozottan sérült kisfiúval járnak hozzánk, és akkor, amikor azt mondta, hogy ő megértette, hogy ez a kisfiú az ő kisfiúk, akire nagyon sokat vártak, meglátta a picurka talpát, akkor azt mondta, hogy ilyen pici lábakkal nagyon pici lépésekbe fogunk haladni, és ez annyira erről szól, hogy itt mi pici lépésekbe haladunk, különösen a koraszülött gyerekeknél, de a többieknél is, és a távlatokban csak annyit akartam mondani, hogy a pszichológusnak azért van erre, én különösen így gyógypedagógusként is, rálátásom, illetve az első perctől kezdve sokszor a jövőről kérdeznek a szülők. És akkor ezt a dinamikát kell megtalálni, hogy a pici tervezés, a pici lépések, de közben tudjuk őket segíteni a jövőkép alakulásában, a rövidebb és a hosszabb távú jövőkép alakulásában, hiszen aztán mi segítjük őket át az első átmeneten is majd, amikor bölcsibe, óviba, hogy kerülnek.
A koraszülöttek, meg a koraszülött családok azért összeszoktak találkozni, tehát vannak ilyen sorstárs csoportok, akik segítik egymást. Önöknél van ilyen? Tehát, hogy önök összeengedik őket? Mert azért kérdezem így, hogy engedik, mert mivel mindenki egyedi, meg minden út egyedi, nem biztos, hogy mindig jót tesz ez, hogy látjuk, hogy a másik már hol tart, meg még ahhoz képest sehol.
Nálunk az Izabella utcában mondhatjuk azt, hogy a korai fejlesztés egyéni helyzetekben történik. De minden gyermek esetében nagyon törekszünk a szociális kompetenciáknak a fejlesztésére is. Ez azt jelenti, hogy az egyéni helyzetekbe azokat az alapképességterületeket próbáljuk támogatni, amelyek az ő fejlődés útjához szükségesek, és akár hallás, akár látás, akár mozgás, sérülés jelenik meg alapként. Nagyon fontos, hogy azokat a képességterületeket területeket is fejlesztjük. Tehát, hogy amit a lányok itt próbáltak hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy mindenre próbálunk, minden maradványt próbálunk megragadni, és azokat beépítve a mindennapi munkába arra késztetni, hogy alapként szolgáljanak az elkövetkezendő időszakba.
Tehát, hogy picit hall, ha egy picit lát, akkor is, minden vagy ha úgy tűnik, hogy lehet, hogy semmi, de mégis próbálkoznak még a korai fejlesztés
esetén. Meg arra
esetén.
Fogunk építeni, tehát, hogy nagyon sokszor arra fogunk építeni. Nyilván ilyenkor beszélhetünk arról, hogy a különböző képességterületek között lehetnek eltérések. Például vannak olyan területek, amik nagyon jól fejlődnek. Most van egy olyan újszülöttünk, ahol a kognitív képességeket úgy véljük, hogy nagyon ügyes mindenbe.
Mi ez, hogy kognitív fordítson nekünk?
A kognitív képesség az értelmi képességeket jelenti, ami a figyelem, a gondolkodás, az észlelésnek az alapjait adja. Viszont ő egy látássérült kislány, ahol egyáltalán nem vagyunk benne biztosak, hogy a látás mennyire támogatja, vagy mennyire segíti ezt a folyamatot. Lehet, hogy még sokkal jobb kognitív képességei is lehetnének, hogyha a látása másképp működne ebben a helyzetben. Ez most csak egy balga példa volt, de gondoltam, hogy így hátha szemléletesebb, ami a különböző képesség területeknek az egymás segítését hozza magával.
Ezt majd még folytatjuk, csak ne ugorjuk teljesen át, hogy jó, hogyha találkoznak egymással a
igen, és bocsánat, ezt szerettem mondani, hogy az egyéni, jó nagy kört tettem elnézést, tehát, hogy az egyéni fejlesztés mellett a csoportos fejlesztések is megjelennek. Itt a csoportos fejlesztések kapcsán ugyanúgy, ahogy minden korai fejlesztés, szemszögű fejlesztésben nem csak a gyerek vesz részt, hanem a szülő is a csoportnak a része. Nyilván az a szempont, amit felvetettél, hogy jó-e, hogy lát más gyereket? Igen. Tanulnak egymástól a szülők, tapasztalatokat tudnak megosztani egymással, kapcsolatok épülnek, nagyon érdekes dinamikák szoktak kirajzolódni ezekbe a csoportos helyzetekbe, úgyhogy rendkívül fontosnak tartjuk. Arra figyelünk nagyon oda, hogy hogyan segítjük az adott szülőt. Tehát ha például az Eszter, amit példát hozott, hogy van egy súlyos, halmozottan sérült kisgyermek, és részt vesz abba a csoportba, ami mondjuk egy zenés csoport, az édesanyát előre felkészítjük arra, hogy lehet, hogy az ő kisfia csak rázni fogja a csörgőt, míg a másikok énekelnek is hozzá. De hogy milyen fontos, hogy már meg tudja fogni például ebben a helyzetben a csöngőt, és önállóan ritmusra rázza.
Még az is érdekes, hogy most jutott eszembe, hogy ma a hallásról beszélünk inkább, tegnap a látásról, de mondjuk például látássérülteknél, felnőtteknél ugye ezt tapasztaljuk, hogy sokkal jobban kifinomulnak olyan érzékszervek, amelyek segítik, hogy ő nem lát, vagy nem annyira lát. Itt ebben a korai fejlesztésben erre építenek, vagy akkor a másik, ami működik, azt erősítik?
Itt ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy attól, hogy látássérült például egy kisgyermek, kompenzációra is szükség van. Van olyan terület, ahol ezt így nem hangosítjuk ki, de mondjuk a látás esetén ez fontos, hogy ő a hallására, tapintására jobban vagy előnyösebben fog támaszkodni. Tehát a fejlesztés az első perctől kezdve a látását is, még akkor is, hogyha van olyan példánk, hogy azt gondoljuk, hogy nem fog látni, akkor is világítunk, akkor is tesszük ezen a téren is, a látásnevelés terén is a dolgunkat, de ugyanakkor a hallás, tapintás és minden egyéb érzékszerv fejlesztése is történik, de ez tulajdonképpen az összes hozzánk járó gyereknél így van. De ez fontos tudni, hogy a kompenzációs technikákat gyakoroljuk, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő úgy született, hogy zenei tehetség. Ezt a szülőkkel, ezt is normalizálni kell, tehát hogy valószínűleg többet fog hallására támaszkodni, hamarabb elkezd énekelgetni, verseket tanulni, ezt könnyebben megy neki. Lesznek olyan látássérült gyerekek, akik később tehetségesek lesznek, de ugyanolyan az eloszlása a tehetségnek, mint egyébként a populációban van.
Illényi Eszter egyébként ugye pszichológus, gyógypedagógus, a látással foglalkozik, de a hallással foglalkozó. gyógypedagógusok, Szendrői Vivien és Horváth Angéla vajon próbálnak a nem annyira hallókkal úgy dolgozni, hogy akkor látással segítsék az ő észlelésüket? Tanítják őket mondjuk szájról olvasni? Vagy nem?
Elsősorban mi a versengő ingerek alapján dolgozunk, tehát hogy egy hallássérült gyerek esetében alapvetően a vizualitás nagyon erős, mert hogy abból tud pluszban tájékozódási pontokat szerezni, de pont amiatt, hogy minél inkább erősítsük a hallását, itt a hallókészülékre próbálunk támaszkodni. Tehát, hogy a korai fejlesztésben mi azt segítjük, hogy hallás útján minél több infót szerezzen.
De ebből is látszik, hogy milyen egyedi utak vannak, és hogy nem mindig egyeznek egyébként a szakértői vélemények sem egy témáról. Minden ember, minden kisgyerek egyedi. Most befejezzük a mai beszélgetésünket a házunk tájában a koraszülöttekről. Tehát akit érdekel a téma, a tegnapi adást is visszahallgathatja a honlapunkról. Mai vendégeink voltak Török Bettina, Rittinger Rebeka, Szendrői Vivien, Horváth Angéla, Illényi Eszter és Bíró Rita Zsófia. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba. A munkatársaim Varga Ramóna és Bójás János nevében búcsúzom a hallgatóktól, Szabó Csillát hallották. Thank you.